Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és akinek nem volt alkalma végig hallgatni reggeli hírműsorunkat, a legérdekesebb beszélgetéseket most ismét meghallgathatja. Elérte a fizetőképesség felső határát a lakásbérleti díjak hazai átlaga. A fővárosban már 250 ezer forint egy átlagos kiadó lakásbérleti díja. A korábbiaknál jelentősebb mértékben drágultak a bérlemények. A fővárosban 1,6%-kal, országosan pedig 1,9%-kal. A kereslet élénkülése részben a szeptemberi tanévkezdéssel kapcsolatos. A rövid távú bérbeadásra szakosodott Airbnb szolgáltatás áremelő hatása pedig elsősorban a belvárosi kerületekben mutatkozik meg. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a fővárosban már 1-2 ezer új bérlakás megjelenése is érdemben befolyásolná a bérleti díjakat. Balogh Lászlót Németh László kérdezte mindenről.
Mi az, ami újabb áremelkedést okozott a hazai lakásbérleti piacon?
Az albérletszezon előszere már megérintette a bérleti díjakat is, és az albérlet kínálatot is. Ezt abból látszik, hogy a KSH ingatlan.com lakbérindexe júniusra havi szinten 1,9%-os drágulás mutatott ki az előző hónaphoz képest, és Budapesten is 1,6%-kal kerültek feljebb a bérleti díjak. Ez azért is mondható tempós bérleti díjemelkedésnek, mert az előző hónapban ennek csak a töredékét mutatták a bérleti díjak drágulásai, ami annak is köszönhető, hogy nagyjából elérte a fizetőképesség felső határát a bérleti díjak átlaga. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban már 250 ezer forintot tesz ki egy átlagos kiadó lakásbérleti díja. Most a bérleti díjakat leginkább az albérlet szezon befolyásolhatja. Július végén ugyanis kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, és bár az egyetemisták és főiskolások még nem mozgolódnak az albérletpiacon, de azok a bérlők, akik szeretnék megelőzni ezt a rohamot, és még megfizethetőbb árakon bérelni kiadó lakásokat a nagy pörgés előtt, ők már növelték a kereslet volumenét, és ennek köszönhetően a bérleti díjak is elkezdtek följebb kúszni, tekintettel arra, hogy a kínálat nem nőtt érdemben. Sőt, a fővárosban enyhén csökkent a kínálat mértéke, ami azért fontos, mert országos szinten több mint 14 ezer kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a bérlők, de ezeknek a 85%-a a fővárosra és a vármegyeszékhelyekre, vagyis az egyetemvárosokra koncentrálódik. Budapesten a kereslet már elkezdte felszívni a kínálatot a piacról, a vármegyeszékhelyeken viszont 5%-kal bővült a kínálat, ami azt mutatja, hogy a tulajdonosok is elkezdték megkérdezni a kiadó lakásaikat az ingatlanhirdetési portálon, hiszen a következő néhány hétben indul az az időszak, amikor ezeket az ingatlanokat nagyon gyorsan és viszonylag magas áron lehet bérbeadni.
Egy hőhullám kellős közepén vagyunk, felértékelődnek ilyenkor azok az ingatlanok, amelyek rendelkeznek légkondicionálóval?
Pont a napokban néztük meg, hogy összehasonlítottuk a budai és a pesti belső kerületek átlagos bérleti díjait egy kétszobás téglalakás esetében. Ugye azért fontos így lehatárolni ezeket a paramétereket, hogy az almát az almával tudjuk összehasonlítani, és ne vigyen félre az, hogy más típusú ingatlant, vagy más elhelyezkedési ingatlant hasonlítunk össze egymással. És ebből az derül ki, hogy egy átlagos kétszobás téglaépítésű lakás bérleti díja 230 ezer forint körüli összeget tesz ki, hogyha nincs benne klíma. A budai kerületekben viszont a klímás lakások átlagos bérleti díja kétszobás ingatlanok esetében 267, a pesti oldalon pedig 276 ezer tesznek ki. Ez azért érdekes, mert Pesten nagyobb hozzáadott értéke van a klímának, Budán pedig kisebb prémiumot tud elkérni egy tulajdonos egy klímás lakásért, és ez az eladó lakások áraiban is megmutatkozik. Az eladó lakások esetében ugyanis nagyjából 14-15%-ot tesz hozzá a klíma egy budai belső kerületi kétszobás lakás értékéhez, Pesten viszont a többlet akár 30%-os is lehet, de mivel az átlagos négyzetméter árak ezekben a pesti belső kerületekben a klíma nélküli lakásoknál 850 ezer forint, szemben az össz belvárosi 1 millió forintos átlagos négyzetméterre, ez inkább azt jelenti, hogy a klíma nélküli lakásokat inkább büntetik a vásárlók, tehát ezt nehezebben lehet eladni. Budán a nagyobb zöld felület miatt a épületek felmelegedése sem olyan kritikus, mint a pesti oldalon, tehát Pesten mondhatni, hogy elengedhetetlennek tűnik a klíma jelenléte egy olyan lakás esetében, amit az eladó értékesíteni szeretne.
Van valamilyen hatásuk esetleg a hazai piacra a rövid távú bérbeadásra szakosodott platformok működésének? Itt most elsősorban arra gondolok, hogy több nyugati turista központban már abban az irányban fontolgatnak intézkedéseket, hogy például betiltják az Airbnb-t és társait, mert hogy annyira drága a lakhatás.
Ezt mi is vizsgáltuk már a 2010-es évek közepétől kezdve. Az mindig egy általános hüvelykúj szabály volt, hogy a belvárosi kerületekben drágábbak az albérletek. A rövidtávú lakáskiadással foglalkozó platformok bérleti díjakra gyakorolt hatását az szemlélteteti, hogy mennyivel kerülnek többe a belvárosi kerületek kiadó lakásai, azelőtt, mielőtt ezek a platformok megjelentek, és ahhoz képest, mint amit most látunk. A rövidtávú kiadásra szakosodott platformok megjelenése előtt ez az árprémium, amit a jó lokáció miatt fizetni kellett, ez 8-10%-os volt a fővárosi átlaghoz képest. Most viszont akár 15-20 vagy 25%-kal is többet érnek a belvárosi lakások, amit részben az indokol, hogy a tulajdonosoknak két lehetősége van a belvárosi ingatlanok hasznosítására, vagy rövid távra specializálódnak, a rövid távú bérbeadásra jóval nagyobb bevételt tudnak elérni. Igaz, ezeknek a költségszintje is magasabb, hiszen amikor gyakran cserélődnek a vendégek, akkor mindig takarítást kell eszközölni, a bekészítésnek is vannak költsége, amivel a vendégeket várják, illetve már ezeknek a rövid távra szakosodott apartmanoknak ugyanolyan feltételeknek kell jóformán megfelelni, mint egy hotelszobának. Tehát sokkal több előírásnak kell megfelelni, aminek szintén van költségvonzata. Ez ennek ellenére még mindig nagyobb hozamszintet tud generálni a piacon, mint a hosszú távú bérbeadás, ezért sokan álltak át a hosszú távú albérlet piacról a rövid távú bérbeadásra. Ez lényegében szűkítette az elérhető ingatlanok kínálatát, és a piac alapvetően a kereset kínálat szabályai alapján működik, tehát hogyha szűkül a kínálat, de nő a kereset, akkor az a bérleti díjakat is felfelé hajtja. Erre a legjobb példa egyébként pont a Covid idején volt megfigyelhető, hogy amikor a turizmus leáldozott, amikor csökkent a kereset, és amikor nem is nagyon működött a rövidtávú bérbeadás, mint hasznosítási forma, akkor a bérleti díjak nominálisan is durva csökkenésnek indultak, holott amúgy egyébként a hosszú távú lakhatásra ugyanúgy volt igény, tehát a bérlők nem tűntek el a Covid megjelenésével a nagyvárosokból vagy a belvárosból, tehát ez jól szemlélteti a két piac közötti összefüggéseket.
Hogyha esetleg a következő években elindulna egy komolyabb volumenű állami vagy önkormányzati bérlakás program, az lefelé nyomhatná az árakat?
Itt minden attól függ, hogy milyen lenne maga a bérlakás programnak a jellege, mennyiben tudná növelni a kínálatot. A fővárosi lakáspiacon akár már 1000-2000 intézményes körben kiadásra kínált bérlakás megjelenése is érdemben tudná befolyásolni az albérlet árakat, tekintettel arra, hogy a kiadó lakások 85%-a a fővárosban és a vármegyeszékhelyeken található. Tehát azt lehet mondani, hogy a kiadásra meghirdetett több mint 14 ezer ingatlan közül nagyságrendileg 7000, tehát a kiadó lakások fele az Budapesten található, és hogyha egyidejűleg 2000 ingatlanból tud válogatni egy bérlő, akkor már 1-2000 plusz ingatlan megjelenése is, ami az olcsóbb árkategóriába tartozik, az érdemben befolyásolni tudná a bérleti díjakat is. Az viszont szintén tényszerű megállapítás, hogy a bérlakásprogramok, meg az ilyen önkormányzati vagy állami beavatkozások nem voltak túl gyakoriak az elmúlt 30 évben, hogyha finoman fogalmazunk, aminek részben az is az oka, hogy eddig az ingatlanok vándorlásának az iránya az inkább az önkormányzatoktól és az államtól kifelé mozgott, tehát magyarul inkább eladták ezeket az ingatlanokat. Az önkormányzat és az állami ingatlan állomány főleg a 90-es évek elején nagyon csökkent, és azóta pedig nem igazán történt olyan lépés, ami ezt az önkormányzati vagy állami ingatlan vagyont növelte volna. Ezt részben magyarázza az is, hogy amikor az állami lakásprogramok inkább a lakásvásárlóknak adtak támogatást néhány millió forint értékben, akkor ugyanazt a költséget, igaz, kisebb támogatási összeggel több ember között tudták szétosztani, mint hogyha építettek volna bérlakásokat, aminek irtózatosan nagy költsége van. Tehát mondjuk, ha egy átlagos lakás felépítésére 20 millió forintos költséggel számolunk, ami messze jobb, mint az ideális állapot, akkor is mondjuk 1000 lakás megépítése 20 milliárd forintba kerülne, és 1000 lakás azért országos szinten nem sokat oszt vagy szoroz, legalábbis az egész albérletpiac tekintetében, viszont ez összesen mondjuk 40 ezer ember lakhatását segítheti az átlagos 1,8-1,7 fős átlagos háztartás nagysággal számolva. Ha viszont ezt a 20 milliárd forintot néhány millió forintos tételekben adja oda az embereknek lakástámogatás formájában az állam, akkor sokkal több ember lakhatását tudja segíteni. Ezt láttuk például a Csok esetében, amit 2016 óta már több mint 250 ezer család vett igénybe, és az összességében közel 1 millió ember lakhatási megoldásaihoz járult hozzá.
Foglyok tömeges kivégzésének áldozatait tartalmazó tömegsírt tárt fel egy nemzetközi kutatócsoport az 1526-os Mohácsi török-magyar ütközet helyszínén, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely területén. A Buda felé induló győztes török csapatok minden bizonnyal nem kívánták őrizni a mintegy 2000 magyar hadifoglyot. A feltárás célja, hogy a maradványokat összerakva a csata 500. évfordulóján újra temetéssel adják meg a végtisztességet a honvédő hősöknek. Pálffy György antropológussal, a Szegedi Tudományegyetem embertani tanszékének vezetőjével, a feltárás irányítójával Németh László beszélgetett.
Milyen új leleteket találtak a helyszínen?
A helyszínen a 4-es tömegsír feltárása zajlik a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Június elején kezdtük el kollégáimmal és a Pécsi János Pannonius Múzeum régészeivel. Körülbelül 50-60 csontvázat emeltünk ki, azonosítottunk. Folyamatosan végezzük a helyszíni előzetes elemző munkát is, és ezek nagyon hasonló antropológiai, patológiai, traumatológiai információkkal szolgálnak, mint a korábban feltárt 3-as. Ha fontos észrevételeket akarnánk kiemelni, akkor ismételten azt tudnám megerősíteni, amit korábban is, hogy a halottak tömegéhez képest alulméretezett gödröket ástak, aminek következtében a bomlás során rendkívüli mértékben föltorlódtak a gödör oldalain a zömmeli csontvázak, és fokozódott emiatt a keveredés és a töredékességük is. Itt is túlnyomó többségében fiatal férfiak, különösen a 20-as, 30-as korosztály, de sokan vannak éppen 20 alatt, vagy valamiben 30 fölött, tehát katonakorú fiatal emberek csontvázmaradványait találjuk, de előbukkant már az ideig feltárásban is két gyerek csontváza, 10-12 éves kor közötti, akik nem valószínű, hogy katonai aktivitást végeztek volna a Mohácsi csata idején. A sérülések oldaláról ugyanazokat a szinte tömegesnek és általánosnak mondható vágásokat tapasztaljuk, amiket a 3-as tömegsírnál is. Koponya alapi területeken, nyakcsigolyákon, álcsontokon többszörös vágások, olyan vágás sorozatok, amiket csata közben nem vagy szinte lehetetlen megszerezni, és továbbra is azt sejtjük, érezzük, figyeljük meg, hogy tömeges kivégzés áldozatainak a tömegsírjai tárjuk fel.
Gyakori volt ebben a korban az ilyen típusú tömeges kivégzés?
Előfordult, én nem vagyok történész, de sokat dolgozunk a korszakkal foglalkozó történész régész kollégákkal. Jó néhány példát említettek hadi eseményeket követő időszakokból, aminek én is ismerem az illusztrációját is, sajnos a mohácsi forrásokból ismert, úgy a szultáni hadinaplóból, mint Broderich leírásából ismert tömeges fogoly kivégzés ábrázolása nem maradt fenn, de a 15. század végén keletkezett egy 100 évvel korábbi csata utáni tömeges fogoly kivégzésről egy francia szerző örökítette meg a Nikápolyi csata után magyar vonatkozású ütközet, hiszen Zsigmond király vezette keresztes sereg ütközött az oszmán erőkkel és szenvedett első Bajazit szultántól vereséget. A csata után ott 3000 körüli hadifoglyot végeztek ki. Itt 2000 körüli számokról lehet a különböző forrásokból olvasni.
Mi lehetett ennek a tömeges kivégzésnek a célja? Az ellenség megfélemlítése?
Lehetett ilyen, a pszichés hadviselésnek lehetett ilyen eleme, de sokkal prózaibb és racionálisabb okok is lehettek, hiszen a csata után, miután visszatértek az üldözők, akkor tisztázódott a felderítési adatokból is, hogy újabb ellencsapás nem várható, újabb összecsapásra nem kell számítani, szabad az út Buda irányába, és egy nagyon kemény menetben egy fő hét alatt a török hadsereg Mohácsó Budára jutott. Nyilván egy ellenséges területen hadsereggel vonulni és több ezer hadifoglyot szállítani, cipelni, terelgetni, őrizni, etetni, itatni, az nem egy egyszerű feladat, és egyébként nem is kockázatmentes, hiszen ha mégis történt volna újabb összecsapás, akkor a 2000 katonaviselt harcedzett hadifoglyai az nehézséget is okozhatott volna. Tehát én magánemberként magam részéről azt feltételezem inkább, hogy főleg racionális háttere volt a kiégzésnek, hogy aztán az mennyire eldurult, azt látjuk a sérülésekből. A vérfürdő egy bizonyos pontján már úgy elszabadultak az indulatok, és voltak olyan vágások, ahol tényleg a gyors és pontos halálokozásra törekedtek, de voltak, akiknek nagyon, nagyon csúnyán összekaszabolták a fejét, nyakát.
Elmondta a beszélgetés elején, hogy a pécsi kollégáival dolgoznak együtt. Elképzelhető esetleg, hogy törökországi szakértőket is bevonnak?
Elvileg elképzelhető lehetne. Nekem, mint antropológusnak nincsenek törökországi kollégáim, ha lennének, valószínűleg nem riadnék ettől meg, hiszen más a tudomány és más az emlékezés vagy a nemzeti nosztalgia. Francia, német, olasz, osztrák kollégáink most is vesznek, spanyol doktorandusunk, a rangidős a doktorandusaink közül, külföldiekkel együtt dolgozunk. Nyilván a török együttműködés ebben a kérdésben ez más megítélést kaphat, amennyiben akár történész, akár régész kollégáink ilyen együttműködő szálat azonosítanak, akkor nem leszek ellenére. Különösen azért, mert akár a sérülés elemzésben, akár a történeti forrás anyagok kezelésében még akár szükség is lehetne arra a kompetenciára, ami ott megvan azon az oldalon.
Mi történik a maradványokkal a feltárás befejezését követően?
Az egész projekt fő célkitűzése és elsődleges célja a hősök tiszteletteljes újratemetése a végtisztesség megadásával. Ezzel indult a Dunazáva Nemzeti Park, akik a történeti emlékhelyet kezelik, kezdeményezése még 3-4 évvel ezelőtt, amikor megkeresték a Pécsi János Pannonius Múzeumot, akik utána hozzánk fordultak a hármas tömegsír feltárása érdekében. Az elsődleges cél már akkor az volt, hogy az antropológia minden tapasztalatát latba vetve próbálja egyénekre szétválogatni több száz ember összekülveredett csontmaradványát, hogy újra lehessen őket temetni a 500 éves évforduló. Mert ez volt a vezér motivum mindig, most is ez. A hármas tömegsírból 300-nál kicsit több személy maradványai kerülhetnek műtemetésre. A négyes tömegsírban 200 körüli számmal becsüljük a végső létszámot, tehát legalább 500 hős maradványainak újratemetésére sor kerülhet az 500 éves évfordulón. Az újratemetés egy kis kápolna altemplomában, kriptájában valósul meg itt az emlékhely területén. A tervek készen állnak, talán valamikor, ha az idén ősszel el is kezdődik a kápolna építése, hogy 2 év múlva készen várja az oda eltemetni kívánt maradványokat.
Reggeli monitorral holnap 6:30 jelentkezünk legközelebb, de ajánlom figyelmükbe a ma délutáni bővebb 17 órási hírműsunkat is. Én köszönöm figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.